az összefüggés az talán még sokkal több annál is, mint kezdetben gondoltuk. Azt előre kell vetíteni, hogy ez a puzzle-nek egy darabja, tehát ez nem minden kérdésre a válasz, de egy nagyon fontos puzzle darab. És ugye a mentális zavarok, a pszichiátriai zavarok, ezek nagyon komplex betegségek, nem lehet olyan egyszerűen rájuk tekinteni, mint mondjuk, hogy fölemelkedik a vérnyomáson, megmérem, magas vérnyomásban szenvedek. A kialakulásuk meg a kezelésük is komplexebb. Hogy a bélflóra konkrétan hogy kapcsolódik pszichiátriai betegségekhez, az rögtön ott kezdődik, hogy az anyának milyen a flóra állapota. Én ugye nagyon sokat vizsgálok ADHD-t meg autizmust felnőttekben, és azt látjuk, hogy a flóra az anya esetében, az anya bélflórája, az ugye modulálja az anyának az immunrendszerét, és az anyai immunrendszer segíti a magzatnak, az idegrendszerének a kialakulását. Tehát, hogyha ott az anyának az immunrendszerében van valami eltérés, akkor a gyermeknek a központi idegrendszeri fejlődése is érintett. Egyrészt azért, mert az immunrendszerrel kapcsolatban van, másrészt pedig, mert a bélflóra nagyon sok olyan anyagot termel az anyában, amik például a szerotoninnak a prekurzorait, vagy például olyan rövid széláncú zsírsavakat, amik aztán még akár a placentán is átmenve az embriónak befolyásolják a fejlődését. A másik az az anyának a hüvelyflóra állapota, és rögtön abban is egy különbséget kell tenni, hogy egy gyermek az császármetszéssel jön a világra, vagy hüvely úton jön a világra, tápszerrel táplálják, vagy anyatejjel táplálják, ez is meghatározza azt, hogy később neki milyen lesz a bélflórája, és ahogy így a csecsemő meg a serdülő növekszik, a bélflórája segít neki beállítani egyrészt az immunrendszerét, másrészt a hormonrendszerét, harmadrészt az idegrendszerét. És mi azt gondoljuk ma, hogy a pszichiátriai zavarok azok egyszerre gyulladásos betegségek, hormonális betegségek és idegrendszeri betegségek egyszerre. De most a bélflóra az mind a három rendszerrel kommunikál, tehát adja magát, hogy mentális zavarokban a flórának az állapota is megváltozhat. És erre vannak most már adatok, de ezek még nem konkluzívak. Vannak állatkísérleteink, rengeteg, illetve embereken már székletransplantációs kísérletek is vannak, például autizmusban, ahol az egészséges kortárs gyermekek székletét transferálták autista gyermekekbe. 8 hétig kapták ezt a kezelést, és ezt követően 8 hétig a viselkedésükben kifejezett változást látszott pozitív irányban, és ez 8 hét után ez a hatás elmúlt, és ezt széklettransplantációval érték el. Tehát az egészséges gyermekek székletét adták az autista gyermekeknek, és ez befolyásolta a viselkedésüket. Vannak bizonyos kutatások ADHD-ra, például hogy milyen fajok emelkedettek ADHD-ban. Én a magam részéről, én a kutatásainkban a Blaucia nevű baktériumnak a túlszaporodását láttam az ADHD-s betegeimben, de ez még nem elég ahhoz, hogy konkluzív legyen, nagyobb esetszámmal szeretnénk most már vizsgálni ezeket, de ígéretes.
Említette a széklet transplantációt. Mit változtat meg ez az emberekben, vagy mit változtathat ez meg?
Hogyha egy másik embertől kapok székletet, akkor az ő tápcsatornájában lévő baktériumokat én bejuttatom az én tápcsatornámba, és ezáltal megváltoztatom, hogy milyen fajok vannak a bélcsatornámban. Meg tudom változtatni, hogyha ők azokat megtelepednek. Tehát ezt elég sok ideig adom egy másik ember székletét. Ugye erre nekünk van már az orvostudományban egy régi példánk, a Clostridium fertőzések, hogy a kórházakban, főleg időseknél, hogyha antibiotikumot kapnak, akkor ugye megváltozik a flórának az állapota, és az úgynevezett Clostridium difficile baktérium túlszaporodik, és ez zöldes, nyákos széklettel, hasmenéssel, és nagyon sok esetben halállal jár. Ez egy olyan súlyos fertőzés. Ez a Clostridium, ez ott van egyébként az emberi tápcsatornában, de hogyha fölborul a flóra arány, ezt úgy hívjuk, hogy diszbiózis, például egy antibiotikum miatt, akkor ez a baktériumot tud fertőzést okozni. És a sebészetben ezt már régóta használják, hogy egészséges ember székletét adják ezeknek a betegeknek, hogy azok a baktériumok a Clostridiumot visszafogják. Tehát, hogy egészségesebb legyen a flóra összetétele.
Vannak olyan kérdéskörök, amikben mi nem dönthetünk, nem dönthetjük el mi, hogy fogunk megszületni, tehát hüvei úton vagy császármetszéssel. Nem tudjuk eldönteni, hogy anyatejet kapunk, vagy valamilyen táport, de hogyan tudjuk védeni magunkat, tehát melyek azok a döntések, amelyek idegi alapon tudnak védeni minket, és tudják védeni akár a bélflóránkat, a mikrobiomunkat.
Ez a legjobb kérdés, mert ez az, amit keresünk. Na most ez a védőhatás, vagy úgy mondjuk, hogy neuroprotektív hatás, tehát ami az idegrendszert segíti. Én azt gondolom, amellett, hogy vannak most már evidenciák, hogy az életmód változtatása kihat a flórára és az idegrendszerre. Például mondok egy egyszerű dolgot, hogy az alvást el tudjuk érni, hogy legalább 7-8 óra legyen és kipihentető, az mérhető kifejezett változásokat okoz. Ilyen nekem az egyik régi terápia, amit nagy előszeretettel használok, ez a jeges fürdő vagy jeges zuhany reggel, legalább 15 perc. De a legfontosabb talán az a diéta, és a diétát a pszichiátriában azt én úgy határoznám meg, hogy makro és mikrodiéta. Mert hogy a makrodiéta az az, hogy te mit eszel olyan szempontból, hogy szénhidrát, protein, zsír, olaj, rostok, tehát hogy te mit eszel, és ebben én előszeretettel használom a paleolit diétát, a mediterrán diétát, a mikrobiom diétát, tehát a savanyús finomságokat, kombucsa, kimcsi, stb. És a negyedik, talán nekem a legfontosabb diéta, az a ketogén diétának a hatása. De most ezek a makrodiéták. A mikroszinten ugyanilyen fontos, hogy az idegsejt bejusson vas, szelén, jód, cink, króm, molibdén, D3 vitamin nagy dózisban, omega-3 zsírsav és a megfelelő arányokban, illetve bizonyos adaptogén anyagokkal kísérletezünk most a klinikumban, például az N-acetilcisztein, az inozitol, az L-karnitin, tehát mi ezeket szoktuk B-vitaminból az összes, tehát hogy mikronutriensek szintjén is az idegsejt megkapja, ami kell neki, makroszinten pedig mind az idegsejt, mind a bélflóra. Tehát egyszerre kell etetnünk a bélflórát, meg az idegsejtet, és ebben kell gondolkodnunk.
Mi következik akkor, hogyha ezeket nem tartjuk be, tehát nincs megfelelő mikro és makro diéta, amiket itt ön említett az imént?
Mentális zavaroknál mi úgy képzeljük el, hogy van egyfajta génállomány, amit örökölsz a szüleitől, és ebben vannak bizonyos gének, amik téged sérülékenyé tesznek. Például arra, hogy kialakuljon alvászavar, kialakuljon pánikzavar, kialakuljon skizofrénia, kialakuljon bipoláris depresszió, vagy alvászavar, stb. És azzal, hogy az életmódunkkal aktívan stresszeljük magunkat, tehát hogyha én rosszul leszek, az egy stressz. Azt le kell győzni a szervezetemnek. Ha én például glutént teszek, vannak olyan emberek, akik persze azt mondják, hogy nem gluténérzékenyek, de nekik is a nap végére le kell, hogy küzdje a glutént a szervezete, mert ez, akárhogy is nézzük, nem számít emberi tápláléknak, ez egy kényelmi táplálék. Tehát a kenyér, a tészta, a bármilyen péksütemény, az nem táplálék, az csak energia. Na most, hogyha én ezzel a gluténnal például minden nap, ugye, mint idegen anyag mérgezem magam, az egy stressz. Hogyha én nem eszek elég vasat, az egy stressz. Hogyha én nem eszek jól, az mindegy stressz, és ki tudnak alakulni ilyen gyulladásos, hormonális és idegrendszeri zavarok nagyobb valószínűséggel.